A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk elején a 84. Zsoltárt énekeljük. Elnézést én főleg Tamástól, hogy nem tudom, miért írtam mást a papírra, de 84. Zsoltár első versét énekeljük akkor. Ó, seregeknek Istene, mi kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Isten tiszteletünket a havi énekünk éneklésével. Hallgassátok meg testvéreim Istenünk igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 27. Zsoltárban.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, hiszen tudjuk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, amely a szívünkben munkálkodik a lélek által, és elvezet minket a teljes igazságra. 27. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Világosságom és üdvösségem az Úr, kitől féljek? Életem erőssége az Úr, kitől remegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, szorongatóim és ellenségeim, hogy felfalják testemet, ők botlanak meg és hullanak el. Ha egy sereg is fog körül, nem fél a szívem. Ha bár háborúság tör rám, én mégis bízom. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam életem minden napján, hogy nézhessem az Úr szépségét, és gyönyörködhessek templomában. Bizony, elrejt engem hajlékában a veszedelem napján, betakar sátra rejtekében, kősziklára emel föl engem. Most is fölemeli fejemet ellenségeim fölé, akik körülöttem vannak, ezért örömmel áldozom sátrában, énekkel zengedezek az Úrnak. Hadd meg, Uram, hangomat, hívlak! Irgalmazd nekem, és hallgass meg engem. Szívemben hallom, hogy azt mondod, az én arcomat keressétek. A te arcodat keresem, ó Uram! Ne rejtsd el tőlem arcodat, ne utasítsd el szolgádat haraggal. Te vagy segítőm, ne taszíts el, ne hagyj el engem, szabadító Istenem. Ha apám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Taníts meg engem utadra, ó Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen az üldözőim miatt. Ne adj át szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadtak rám, és erőszakot lihegnek. De én hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, hálát adunk, hogy ma is összegyűlhettünk a te nevedben feltámadásod napján, és várhatunk téged, hiszen a te nevedben gyűltünk össze. Dicsérünk téged, Uram, sok ígéretedért, azért is, hogy nem vagyunk egyedül, te is itt vagy közöttünk. Urunk, a te arcodat keressük most, de kérlek segíts abban, hogy ami ezen kívül az eszünkben, szívünkben forog, zakatol, a te szavadra hadd halkuljon el, legyen bennünk olyan áldott csendesség, amelyben tudunk rád figyelni. Az imádságról fogsz ma is tanítani minket, Uram, hogy merjünk életünk fontos kérdéseivel eléd állni, téged ostromolni. De köszönjük, hogy te tartasz kezedben mindent. Tudod, hogy mit miért rendelsz, tudod, hogy mivel mi a célod. Segíts a már átélt és a ránk következő időket is imádságos szívvel és hozzád való hűségben, és így fürkészve megélni. Gyógyíts lázadásunkból, hűtlenségünkből, láttasd meg vétkeinket és elkészített bocsánatodat is. Bűnvallásunkkal és bűnbocsánatoddal segíts minket tisztább, szentebb életre. Szabadításod örömével ajándékozz meg minket, és soha ne felejtsünk el hálát adni a szabadításodért. Hadd éljük át, Uram, hogy a mi hétköznapjainkban is működik, hogy elrejt engem az Úr hajlékában a veszedelem napján, betakarságtra rejtekében, kősziklára emel föl engem. Uram, a nehéz időket élőket, a betegeinket, a gyászolóinkat is eléd visszük, Te adj nekik, nekik is megtartó, tovább segítő, vigasztaló, gyógyító szót. Áldj meg, édesatyánk, minket az igazsággal, a Te igéd igazság. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, az életét értünk adó és feltámadt megváltó Úrunkért, a Krisztus Jézusért. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Isten igéjének hallgatására készülve a 164. dicséret 3. versét énekeljük, így kezdődik, Dicsőségnek napfénye. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Lukács evangéliuma 11. fejezetében, az 5. verstől a 8. versig. Azután így szólt hozzájuk Jézus. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor, és azt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert az úton levő barátom érkezett hozzám, és nincs mit adjak neki. Az pedig onnan belülről így válaszolna, ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, és a gyermekeim velem vannak már az ágyban, nem kelhetek fel, hogy valamit is adjak neked. Mondom nektek, ha azért nem is fog felkelni és adni neki, mert a barátja, de tolakodása miatt felkel, és ad neki, amennyi csak kell. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, különösen azokat, akik talán most először vannak itt a gyülekezetünkben. Készüléskor néhány kép villant a fejembe, egészen hétköznapi történetek, talán ismerősök, amikor a kisgyermek úgy ének évadján bekéreckedik a szülei szobájába, mert kitör a vihar, esik az eső, és ő fél. Hát nyilván a szülők nem fogják akkor kiküldeni, hanem szorítanak neki helyet. Vagy amikor jó néhány évvel ezelőtt történt, bocsánat Gábortól a példa elmondásáért, de hát ültem a szobába, és azt vettem észre, hogy a szobába esik az eső, és kiderült előttem, hogy igen, valami nagyon durva csőtörés volt az emeleten, és akkor ott volt bennem a gondolat, de hát már késő van, kinek szóljak, hogy szóljak, először próbáltam telefon, csengő, nem működtek, és hát azt tudtam, hogy valakit, aki barátom volt, oda hívtam, és emlékszem, azt a jelenetet nem felejtem el, hogy állunk a parókia udvarán, és mint az őrültek üvöltünk, hogy Gáborékat felkeltsük, mert valami speciális kulcs kellett ahhoz, hogy a főcsapot el tudjuk zárni. Tehát nyilván addig üvöltöttünk ott, és nem érdekelt bennünket, hogy hány embert zavarunk még fel itt a környéken, mert fontos volt a dolog, el kellett zárni, olyan mérvű volt ott akkor a csőtörés, sose csináltam ilyet, hogy így kiabálok, de akkor igen éreztem ennek a súlyát, hogy el kell hárítani ezt a bajt. Vagy a héten történt, hétfőn este már ágyba voltunk, és már el is aludtunk a férjemmel, amikor halljuk, hogy csörög a telefon. Ilyenkor az ember gyorsan oda kap, mert először azt gondolja, hogy biztos valami baj történt a családba, és hát most azt el kell hárítani. Hát hál' Istennek nem csak egyik kedves testvér köszöntött bennünket akkor este, és köszönjük, hogy gondolt ránk, és tényleg úgy mosolyogtunk magunkba, hogy úgy igen, a testvéreink még ilyenkor is hordoznak bennünket imádságban, egy Zsoltár verset küldött át az illető, és nagyon köszönjük neki. Szóval ilyen történetek biztos, hogy vannak bennünk. Az ige történése egy szükséghelyzetről szól, hogy nincs mit adni az éjszaka érkezett barátnak, és kölcsön kell kérni, és így megy el egyik barát a másikhoz, és addig tolakodik, amíg meg nem kapja, amit kért. Mondhatnánk, hogy hát ez nem egy olyan nagy szükséghelyzet. Bírja ki reggelig az az ember. Egy felnőtt ember reggelig csak kibírja, akkor is, ha nagyon éhes. De Jézus korában a vendégszeretet gyakorlása igen-igen fontos volt, tehát a legszentebb törvények egyike volt, és igen nagy szégyennek számított az, ha valaki nem tudott mit adni, enni a vendégnek. És Palesztinában nem volt ritka a késői vendég, hát gondoljunk bele, a forróság miatt eleve naplemente után indultak útnak a vándorok. És nem voltak éjszakai boltocskák, hogy gyorsan kiszaladok egy éjjel-nappaliba, kenyérért és veszek. De a barát, a másik barát már lefeküdt aludni. Mégpedig a kor szokása szerint egy nagy ágyat képzeljünk el valahogy, ahogy ott vannak a picinyek is, és nem volt olyan egyszerű onnan kikászálódni, közben átmenni a gyerekeken, hát felzavarhatja a kicsiket. És micsoda elképzelhetetlen dolog ilyenkor zavarni őt. Tehát nem illik ilyet csinálni. És mégis azt látjuk itt az igében, hogy nem illetlen, és ez a barát addig kuncsorog a barátjánál, amíg meg nem kapja, amit kér. Jézus példázata közvetlenül a mi atyánk után hangzik el. Hallhattuk az igéket, és itt is imádkozni tanít egy példázaton keresztül Jézus, és a hallgatóság nagyon jól értette ennek a példázatnak is az üzenetét. Mi már talán kevésbé értjük, mert nem abban a korban élünk. Tehát Jézus az imádságot itt a barátok közti kapcsolathoz hasonlítja. Tehát egyik barát megy a másikhoz éjszaka, aztán az a másik barát megy el egy harmadik baráthoz. A múlt vasárnap úgy szólt az ige, hogy Istent, mint mi atyánkat szólíthatjuk meg, mint gyermekei Jézus Krisztus által. Ma úgy szól az ige, hogy mint barátunkat mehetünk hozzá, barátunktól kérni. Jézus Krisztus több helyen is mondja ezt, hogy nektek barátaimnak mondom, vagy többé nem mondalak titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura, titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek, hogy ti az én barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Tehát azt mondja itt az Úr Jézus Krisztus, hogy akik hisznek ő benne, akik követik őt, azok az ő barátai. Hát a barátság az igen nagy dolog, ha megszámoljuk, biztos oda jutunk, hogy nagyon kevés igazi barátunk van. Talán olyan sok van, aki lájkolja a posztunkat, 5 vagy 600, vagy akár még több is a fiataloknak, de az igazi barátság ennél sokkal több, és nagyon hálásak lehetünk Istennek, hogyha van egy igazi barátunk. Olyan kevés barátunk van, akit éjszaka is felmerek verni, akinek mindent elmerek mondani, és akitől merek mindenféle segítséget is kérni. De az igazi barátságban benne van az elfogadás, a szeretet, a bizalom, az őszinteség, de benne van az áldozat és a szolgálat is. Jézus Krisztus nekünk ezt egész életével bizonyította, hogy eljött erre a földre, emberi testet öltött, elfogadta a mi földi kereteinket, úgymond, és utána életét adta értünk, hagyta, hogy megfeszítsék a Golgotai kereszten. És nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Tehát ő értünk áldozta önmagát. Azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett, és mi vagyunk az elveszettek, ő pedig jött, hogy megkeressen. Az ő barátsága a feltétel nélküli barátság, és az engedelmesség az a mód, ahogyan a barátságára mi válaszolhatunk. Tehát olyan barát ő, aki el is mondja, hogy mi az, amit kér tőlünk, sőt, velünk van, kijelenti nekünk az ő titkait, bizalmi kapcsolatban lehetünk vele, és ráadásul ő az, aki választ minket, és nem mi őt, Tehát a mi igenünk az csak válasz az ő igenére, és úgy leszünk az ő barátai, úgy éljük ezt meg, hogyha azon az úton járunk, amit ő ad elénk, mert számunkra ez az élet útja, és számunkra ez a legjobb út. És ő nem csak akkor a barátunk, amikor mi jók vagyunk, és szépeket mondunk neki, hanem akkor is a barátunk, amikor elbukunk, vagy kételkedünk a szeretetében. A barátságra mindig időt is kell szánni, mert így érlelődik a kapcsolat, és hogyha mi Jézusra időt szánunk, akkor egyre inkább azt éljük meg, hogy minőségibb lesz a kapcsolatunk, egyre mélyebb, egyre inkább fogom érteni őt magát, és az ő akaratát, az utait, a bánásmódját is az életemmel. És az igazán jó barátok egy életre kötik össze az életüket egymással. Tehát legjobb barátunk Jézus Krisztus, akivel összeköthetjük az életünket. Tehát itt a példázatban nem egy idegenhez megy át kérni kenyeret, nem a szomszédhoz kopogtat be a példázati ember, hanem a barátjához. Mintha azt mondaná nekünk Jézus, hogy én tőlem kérhetsz, hozzám bekopogtathatsz, engem nyugodtan zavarhatsz. Tehát nem kell keresni a szavakat, nem kell nézni az órát, hogy már túl késő van, mert nincs záróra, és ő nem húzza le a redőnyt. Tehát óriási kiváltságban, megtiszteltetésben van részünk, amikor imádkozunk. És a barátunkkal mindig bizalmas, meghitt kapcsolatban lehetünk, tehát mindent megmondhatok neki, a jót is, a rosszat is, az életem minden dolgát, tehát örömeimet, bánataimat, és ráadásul tegező viszonyba lehetünk vele. Tehát a urak urával, a királyok királyával, és szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy igen, bátran menjünk hozzá, és bízzuk rá magunkat. Aztán a második pontom az, hogy a barát kenyeret kérni megy, tehát a legszükségesebbet kéri. Tehát mivel vannak szükségleteink, ezért tehát merjünk bátran kérni. Tehát merjünk bizalommal odafordulni Istenhez valós szükségeinkkel. De hát ez egy nagy kérdés, hogy mik a legszükségesebbek. Hát ebbe most nem fogok belemenni, erről már volt szó, és úgy láttam a munkatervből, hogy még bőségesen lesz is szó róla, de ez a példázat azt leírja, hogy három kenyeret ment kérni. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy a három kenyér, az kicsit túlzó, mert milyen nagy veknikre gondolunk, tehát ne a magyar kenyerekre gondoljunk, hanem lapos, olyan 20 cm átmérőjű kis lepénykére, amit abban a korban sütöttek, és hármat legalább illet oda tenni a vendég elé, hogy jól lakjon, tehát a három a szokásos egyfőre jutó egy étkezési adag volt. És ezt naponta sütötték. És már késő van, már nem lehet ezt megsütni, és lehet, hogy liszt sincs a háznál. Tehát nem négyet kér, hogy még neki is maradjon egy, tehát magára nem gondol ebben a kérésben, hanem csak a barátjára. Arra tanít bennünket ez a példázat, hogy ez a buzgó, tolakodó imádság elsősorban nem a magunkért való könyörgés. Természetesen ez is benne lehet, hogy igen, magamat viszem, meg a magam szükségeit viszem, és valljuk meg őszintén, hogy kiért vagy miért szoktunk mi buzgósággal imádkozni, kitartóan imádkozni. Hát bizony elsősorban a magunk szükségeiért, vagy a szűk kis kör szükségeiért, akik körülöttünk élnek, de olyan jó lenne, hogyha megnyílna a szemünk mások szükségeréje is, akik hozzánk jönnek úgymond vendégségbe, és itt ne arra gondoljunk, akik éjszaka becsöngetnek, és nincs mit adni nekik enni, hanem arra az emberre, akit az Isten valami módon elénk hoz, akivel kapcsolatba kerülök. Lehet, hogy családtag, munkatárs vagy osztálytárs, és szüksége van, tehát lelkileg éhes, terheket hordoz, beteg, egyedül van, vagy tönkrement az élete, megy a halálba, ha Isten nélkül él, ha az Isten nem segít rajta. Tehát akinek a fájdalma ismerős előttem, azt vihetem buzgó könyörgésben, az Isten elé. És soha nem véletlen az, ha valaki bekopog az életünkbe. Tehát hihetjük, hogy igen, az Istennek ránk gondja van, megadja, amire szükségünk van, ott vannak az ígéretek, amire nézve élhetjük az életünket, hogy az Isten az övéit nem hagyja kenyérkéregetővé válni, és az Isten kegyelme minket felszabadít arra, hogy ne magunkért könyörögjünk, hanem másokért. Tehát az Isten kegyelme felszabadít a közbenjárásra, a szolgálatra. Mert tudom, hogy igen, még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Mert mi lesz azokkal, akik nem ismerik az Isten szeretetét? Mi lesz azokkal, akik még nem ismerik az imádság lehetőségét, akik nem is tudnak még magukért imádkozni, mert nem tudják, hogy igen, van Isten, nem hiszik még. Hiszen mi nem tudunk rajtuk segíteni, nem tudunk hitet adni, nem tudunk életet támasztani, tehát erre egyedül csak az Isten kegyelme képes. Tehát ha csak magam körül forgolódok az imádságomban, akkor az arról tanúskodik, hogy hát igen, a magam élete az fontos, de más nem érdekel. Tehát bárcsak felszabadulhatnánk erre a tolakodó imádságra, amiről itt Jézus beszél, hogy fontos legyen nekem a másik ember éhsége, nyomorúsága, fontos legyen a misszió. Mi az imádságaink tartalma? Ez elárulja valahol a szívünk irányultságát, hitünknek a mélységét. Az efézusi levélben ezt olvassuk, hogy ezt a biztatást, hogy éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Tehát a gyülekezetért, a testvéreinkért is szabad ilyen buzgósággal könyörögni. Tehát Jézus példázatában itt a barátok elég tolakodóak. Tehát az éjszaka közepén megérkezni valakihez, aztán bekopogni egy családos emberhez, és azt írja itt a példázat, ezt kihangsúlyozza Jézus, hogy nem is kelne fel a barát csak annak a tolakodása miatt. Tehát nem azért kell fel, mert a barátom kéri, hanem azért kell fel, mert a barátom tolakodóan kéri, és megadja, amit kér. Tehát tolakodás, zaklatás, egy kicsit még élezem, hogy gátlástalanság mondhatni, pofátlanság. Tehát az eredeti szó pontosan ez a görögben, hogy arcátlanul kérni, pofátlanul kérni. Tehát szégyenkezés, lelkiismeret, furdalás nélkül. És igen, vannak helyzetek, amikor nem lehet finomkodni, nem lehet udvariaskodni. A minap jártam úgy, hogy leszálltam a buszról, és mellettem leszállt egy férfi is, aki éppen akkor megbotlott, és úgy esett be, hogy a busz kerekei közé szinte. És akkor itt nem lehet finomkodni, hanem itt üvölteni kell a buszvezetőig, hogy meghallja, hogy ne induljon el. Mert hogy életről van szó, élet-halál kérdéséről van szó. És akkor itt olyan jó volt azt megélni, hogy többen is akcióba lendültek, és volt, aki verte a busznak az ajtaját, és voltak, akik meg emelték a férfit, hogy azonnal kiemelni a kerekek közül. Tehát élet-halál kérdés. És hát élet-halál kérdés valakinek a megtérésért imádkozni, élet-halál kérdés szabadulásért imádkozni, gyógyulásért imádkozni. Hát vannak ilyen ima témák. Tehát a bajba került barát valószínűleg tisztában lehetett azzal, hogy igen, alkalmatlan az időpont, de bízik benne, hogy nem fognak visszautasítani. Tehát felvállalta azt, hogy tolakodó, mert szükségbe van. Tehát felvállalni azt az Isten előtt, hogy igen, én tolakodok, én megint jövök, én megint kérek, és imádkozom újra és újra. Úgy az megint egy kép, hogy egy kisgyermek, aki nem nagyon gondolkodik, pláne hogyha ha picurka, hogy alkalmas-e az időpont a szülőknek arra, hogy oda szaladjon hozzájuk, és gyorsan elújságolja azt, ami vele történt, vagy valami baja van, vagy éhes, vagy megütötte magát, hát szalad oda az apjához, akkor is, hogyha éppen vendégek vannak, vagy a édesapa éppen telefonál, tehát hogy nem ezt nézi, hogy mit csinál közben, hanem megy és mondja. Tehát nem késlelteti a közlését. Tehát olyan jó lenne, hogyha nekünk meglenne ez a bizalmunk az Isten felé, hogy én mondom neki, és újra mondom neki. Tehát a tolakodásban ott van a kitartás is, hogy megteszek mindent, ami rajtam múlik. Tehát nem csak úgy félve megkocogtatom az ablakát, úgy csendben, és aztán szomorúan távozok, hogy hát nem sikerült, sajnos nem tudtam bejutni hozzá. Hát nyilván Isten az első kocogtatásaimra is rezdül, és azt is hallja, de nekünk van szükségünk erre a kitartásra, erre a tolakodásra. Kegyelemből mi az Isten választottai lehetünk, kedves gyermekei, de ugyanakkor ez ne tegyen bennünket lustává. De a csecsemőnek még kitalálja a szerető édesanyja a kívánságait, de a nagyobb bacska már el tudja mondani, hogy mit szeretne. Tehát hitben nagyobb bacskák, kezdjük el a kitartó imádságot. És higgyük azt el, hogy az Isten nyugalmát mi biztosan nem fogjuk ezzel megzavarni. Tehát megvan-e bennünk ez a tolakodás jó értelembe? Szeretem-e annyira az én Uramat, hogy merek eléje menni újra és újra, tudva, hogy nem utasít el, és hogy a legjobbat készíti el nekem? Tolakodásunk megváltoztatja az Isten akaratát? Nem gondolom, hogy ezzel az Isten akaratát mi befolyásolnánk. Hiszem, hogy nála már előre elkészítve számunkra minden ajándék. Tehát nem Istent kell a tolakodásunkkal a mi oldalunkra állítani, vagy emlékeztetni az ígéreteire, hanem magunkat emlékeztetjük az imádsággal, hogy igen, az Isten tölti be minden szükségünket. Tehát nem én szerzem meg magamnak, hanem Isten adja meg. És az imádságaink nem úgy működnek, mint az automaták, hogy bedobom a pénzt, mármint a kérést, és utána kijön, amilyen gombot megnyomtam. Tehát, hogyha azonnal megadná az Isten minden kérésünket így, akkor azt gondolom, hogy az nem is válna a mi javunkra. Sokszor azt éljük meg, hogy imádkozunk, és nincsen válasz. Újra elmondom az Istennek, és még mindig nem adta meg, amit kértem. De közben gondolkodhatom, és tisztázhatom a kéréseimet. Biztos ismerős történet a kosár története, amikor az édesapa odaadja a gyermeke kezébe a kosarat, hogy fogd meg ezt a szenes kosarat, és menj le vele a folyóhoz, és hozz egy kosár vizet. Ugye a fiú úgy tett, ahogy mondta neki az édesapa, bár az összes víz kicsurgott a kosárból, mielőtt még visszaért volna a házhoz. És akkor nevetett, és hát mondta, hogy legközelebb gyorsabb legyél, jobban szedd a lábadat. De hiába szedte jobban a gyerek a lábát, hát csak üres lett a kosár, mire hazaért. És hát már a végén kifogyott a szuszból, és mondta, hogy de hát lehetetlen, kész, nem lehet kosárba vizet hozni. Elindult, hogy egy vödröt kerítsen magának. És akkor azt mondta az apja, hogy nem akarom, hogy vödörrel hozd a vizet, én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te ezt csinálni, csak nem igyekszel eléggé. Hát igen, törte magát, merítette a kosarat, futott újra és újra, és hát nem ment ez neki, 11 éve sem, de nem is erről volt szó, hanem arról, hogy a végén azt mondta neki az édesapja, hogy most nézd meg a kosarat. A fiú ránézett a kosárra, és igen, a koszos, fekete, szenes kosár tiszta volt, másmilyen volt. Fiam, ez történik, amikor a Bibliát olvasod, az eredeti történetet így találtam, de azt gondolom, hogy ez az imádsággal is érvényes, hogy imádkozunk, és változik a szívünk, és lehet, hogy nem értem, hogy miért nem szól az Isten, de hiszem, hogyha kitartóak vagyunk, és nem hagyjuk abba, akkor az Isten megváltoztatja a szívünket, és ez az Isten munkája az életünkbe, és ez az, amit csak az Isten tud elvégezni, hogy átalakít, hogy Krisztushoz legyünk hasonlóak az ő fiához, tehát megtisztítja a szívemet, megtisztítja a kéréseimet. És a tolakodó imádsággal kifejezem azt, hogy számomra ez fontos, tehát nem csak egy fellángolás. És ne gondoljam azt, hogy akkor, ha már nagyon-nagyon sokszor kértem, akkor az Isten biztosan meg fogja adni, mert beleunt hallgatni. Nem így működik, hanem higgyem el, hogy az imádság az soha nem hiába való próbálkozás. Az Isten megadja, ami szükséges. Mert az imádság valahol hitpróba is egyben. Jakab levelében olvassuk azt, hogy a hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek. Tehát indít a kitartó imádságra ez az ige is, hogy ne hagyjuk abba, és ne hagyjuk, hogy az ellenség kételkedő gondolatokat ültessen belénk. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben is az első keresztjénekről, hogy ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban. Tehát vissza kellene valahogy találnunk erre a kitartó imádságra. Elhinni, hogy ha valamit nem is ad meg nekünk az Isten, ez azért van, mert jobbat készített el annál. Vagy egyszerűen erre a többre, erre a hitbeli növekedésre készíti elő a szívemet az imádságok által. Tehát a hit kitartása hoz azután eredményt. Folyamatosan kérhetjük a mi Urunkat, és ne felejtsük el az ígéretet, aki kéréseinket és gondolatainkat mértéken felül is képes mindent bőségesen megtenni, az ő bennünk munkálkodó ereje szerint. Kívánom, hogy ezt próbáljuk ki, ezt gyakoroljuk naponta. Amen. Az Isten igéjére válaszként a 479. dicséretünk első versét énekeljük. Így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Köszönjük azt, drága Úr Jézus Krisztus, hogy megszólíthatunk, hogy eléd állhatunk azon az alapon, hogy te választasz ki bennünket, és te indítod a szívünkbe az imádságot is szent lelked által. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te választasz ki bennünket, és mint barátunkat szólíthatunk meg, akihez mindig mehetünk, és akinek mindent elmondhatunk. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem ilyennek látunk, bocsásd meg, amikor lankadunk az imádságba, bocsásd meg, amikor ki sem próbáljuk ezt az óriási lehetőséget. Könyörülj rajtunk, Urunk, és te oldd ezt a nagy-nagy vágyat a szívünkbe, hogy mindig a te arcodat keressük, mindig meg nem lankadva, még akkor sem, ha te nem válaszolsz azonnal a kéréseinkre. Köszönjük, hogy nálad ezek nincsenek elfelejtve egy sem, és hogy te mindig pontosan cselekszel, és mindig megadod a szükségeset. Bocsásd meg, Urunk, azt is, amikor csak magunk körül forognak az imádságaink, a magunk jóléte, a magunk egészsége, a magunk komfortja, ami számít, és nem gondolunk az igazán szükségbe levőkre. Urunk, te tágítsd ezt a horizontot, segíts, hogy tudjunk imádkozni. Imádkozni különösen azokért, akik még nem a tiéd, azokért is, akik nem imádkoznak, azokért, akik még messze vannak tőled, hogy közel valókká legyenek, hogy te hívd el őket, te hozd el őket, ha neked kedves, akkor ebbe a gyülekezetbe, de nem is ez számít, hanem az, hogy te eléd kerüljenek, hogy te megszólíthasd őket, hogy elvégezd a munkádat bennük. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy hadd lehessünk ebbe jó eszközeid, barátaid, akik engedelmesen teszik azt, amit te ránk bízol. Urunk Istenünk, most különösen is visszük eléd a azt a gyászoló családot, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, vigasztald és erősítsd őket, emeld fel a tekintetüket, hallgass meg az ő imádságaikat, hallgass meg, Urunk, azok könyörgését is, akik most nem itt gyülekezeten belül hallgatják az igét, hanem valami miatt otthonaikban. Te légy a betegeinkkel, te légy az ő gyógyítójuk, erősítőjük. Visszük eléd, Urunk, a Magyar Református Egyházat, hogy hadd hirdessük mindenkor az igét, hadd legyünk mindig olyan vonzók, akik hozzá tudnak vonzani. Urunk, könyörülj, hogy ne keverjünk ebbe emberit, és könyörülj, Urunk, országunkon, országunk vezetőin, hogy tudjanak becsületesen kormányozni. Könyörüljél, Uram, és Te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.